Ma este témánk Jeruzsálem, és hát amikor erről a témáról beszélek, mindig úgy vívódok magamban, hogy hogyan tudjam azt az érzést átadni, amit ez a szó Jeruzsálem valamikor Izraelnek jelentett. Mai embernek Jeruzsálem egy érdekes turisztikai központ, pont. Így van? Akkori korban Jeruzsálem mást jelentett. Valami nagyon sokat. Valamit, amit a mai ember szinte fel sem tud fogni. Talán akkor fogjuk fel egy picit, hogy mit jelent Jeruzsálem, amikor nagyon hosszú ideig távol vagyunk a hazától, az otthontól. De amikor tanultam, dolgoztam, én 7 évig én alig jártam haza, kivéve akkor, amikor megismerkedtem a feleségemmel, akkor valamiért gyakrabban jártam haza. Egyébként évente egy-két alkalommal, három alkalommal jöttem csak haza, és annyira nagy honvágyam volt időnként, hogy beültem az autómba, az a magyar rendszám volt, és ott otthon éreztem magam. Haza, ugye ez a haza fogalom, a haza érzés, az otthonlét érzése. És most megpróbálom mást, egy picit alternatív módon, hogy átadni azt az érzést, amit Jeruzsálem jelentett az akkori embereknek. Képzeljük el, hogy Izrael népe ugye egyiptomi fogságban volt éveken, évtizedeken keresztül. Mit is csináltak? Ott tudja még valaki? Emlékszik valakire, hogy mit csináltak a zsidók Egyiptomban? Rabszolgák voltak, és? Téglát gyártottak. Milyen téglát? Vályog téglát, tehát fogták a szalmát, a sarat, dagasztották. El tudják képzelni, micsoda perspektíva ez az életre nézve, hogy vályog téglát verni napról napra, és csak egy dolog számít, hogy kész van-e, ugye a norma, más semmi. És egyszer csak ebből a rabszolgaságból kiszabadulnak, és 40 éven keresztül a pusztában vándorolnak. Tehát nem tudom, hogy volt már valaki sivatagban? Hogy nézem, hogy valaki egy, kettő, mert igazi sivatagban. Milyen érzés volt sivatagban járni? Valaki töltött el ott 4 órát a sivatagban? 4 napot? 40 napot? 40 évet? Nem, senki, valószínű, 40 évet. Úgyhogy most nézzük meg, hogy hogyan is élnek az emberek a sivatagban, a pusztában, megismerkedünk azzal, hogy milyen is az élet a sivatagban. Ugye amikor Mózes vezetés alatt elhagyták Egyiptomot, a zsidók akkor a sivatagba jutottak, a sínai félszigeten kezdődik a sivatag, és a sivatagi életnek minden viszontagságait kénytelenek voltak elviselni. Itt a túraútvonaluk, ugye a zsidóknak, ahogyan eljutottak Ezion-Géberbe, a sínai hegy tövén, ugye tövénél elhaladva. Úgyhogy nézzük meg, hogy hogy is néz ki ez a sivatagos rész. Jártunk itt van a Horváth Péter, és együtt voltunk pont ott a sínai félszigeten. És hát én a sivatagban, tehát a sivatagos klímában elég sokat dolgoztam, de ami itt van ezen a félszigeten, ez egyszerűen tűrhetetlen volt. Tehát érzésben és az egész légkörben nagyon nehéz az emberi szervezet számára. Képzeljünk egy forró, egy valóban száraz klímát, ahol a kövek átveszik a napnak a melegét, és visszasugározzák a földről. Mindenhonnan csak a meleget érzi az ember. Elhagytuk egy pár percre, egy 40-45 percre ugye a buszt, és elindultunk egy túrára, és azt mondták, hogy vigyünk magunkkal vizet, bőségesen, mert szükség van rá a túra alatt. És amikor elhagytuk a buszt, akkor hát én nem sok vizet vittem magammal, én hozzászoktam az ilyen klímához, elég sokat voltam ilyen területen, és mégis azt éreztem, hogy 40 perc múlva a fél liter víz elfogyott, és azt éreztem, hogy kiszáradok. Tehát annyira meleg volt ott, és annyira száraz a levegő. Itt élnek a beduinok, akik a mai napig úgy élnek, mint ahogy a zsidók éltek valamikor. Nagyon hasonló az életformájuk. Az egyik professzorom, aki tanított, most már kollégám kint Németországban, ő nagyon közel került hozzájuk, le is fényképezte az életüket. Elég nehéz, mert zárkózott közösséget alkotnak a beduinok. Itt élnek, amikor mi ott jártunk, bennünket is meglátogatott itt egy fiatal hölgy két gyermekével, különféle értéktárgyakat, amiket készítenek konzervből, egyebekből, azt árulták, és hát baksis fejében lehetett fényképezni is. Ha valaki egy dollárt fizetett, akkor lefényképezhette őket. Egy rendkívül forróságban lehet látni a gyermekeken is, hogy a vízhiány az szinte látszik rajtuk. És hát így élnek a beduinok itt a forróságban, hozzászoktak az óriási meleghez. Csak úgy, mint a zsidók akkoriban sátorban laknak, ugye légkondicionálás az nincs, és a levegő hőmérséklete kondicionálja a sátor hőmérsékletét, és ez a légkondicionálót, nagy sátrakat építenek, hogy árnyék legyen, ahol meghúzhatják magukat, mert napközben, déltájban olyan nagy a hőség, hogy hiába szokott hozzá valaki, hosszabb időn keresztül nem tudja az emberi szervezet elviselni a hőséget. Itt azt mondják egyébként, hogy akkor a hőség a sínai félszigeten, ha egy európai ember, aki nem tud tájékozódni és nem szokott hozzá a klímához, reggel eltéved, este már nem él víz nélkül. Tehát akkor a hőség, a szervezetet akkora terhelés alá veti a hőség. Ugye a zsidók, amikor itt jártok, akkor kecskebőr tömlőben tárolták a folyadékot, vizet vagy egyéb italokat. Nem tudom, hogy fogyasztanának-e vizet egy ilyen tömlőből. Nem tudom, kinek szimpatikus. Ez csak annak a kérdése, hogy ki mennyire szomjas. Ugye, ki mennyire szomjas. Például a maszájok, ugye Kenya, Tanzánia térségében laknak a maszájok, ők nagyon sokat vándorolnak, bárhol isznak. Tehát van egy kis pocsolya piros vízzel, ugye, mert az agyaktól piros a víz, akkor lehasal és issza a vizet. Amikor szomjas, ott iszik az ember, ahol vizet talál. Ez létkérdés az ő számukra. Úgyhogy ez volt a sivatagi életnek a sajátossága. De kenyeret is úgy sütötték, hogy apró köveket felizzítottak, felforrósítottak, arra ráterítették a vékony tésztát, az ropogósra sült. Innen származik egy mondás az Ószövetségből, a példabeszédekből, hogy aki álnoksággal szerzi a kenyeret, annak beletörik a foga a kenyérbe. De ha ezt nem ismerjük, hogy mi van a háttérben, nem értjük, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy apró kavicson sütik a kenyeret. Miért apró kavicson? A nagy kő felmelegítéséhez nagyon sok tüzelő kell, de a sivatagban nincsen sok tüzelő. Tehát apró kavicson, ami gyorsan felmelegszik, sütik a tésztát. Ha valaki lopja a kenyeret, az miért lopja a kenyeret? Mert éhes. És akkoriban, ha megsült a kenyér, a háziasszony kiütögette a kavicsot a kenyérből. De hogyha valaki lopja a kenyeret, az éhes, elszalad, és mit tesz a kenyérrel? Annyira mohó, hogy elkezd élni, nem vesz észre a kavicsot, és beletörik a foga. Innen származik, hogy ez a mondás, ma már nem kavicson sütik a kenyeret, hanem egy ilyen lemezen, de a kenyér az ugyanúgy úgy néz ki, mint akkor, vékony csapátit sütnek. Itt pedig az ünnepi lakoma, amit a képen is láthatunk, itt pedig a teafőzést láthatjuk. Sivatagi élet teljesen más feltételeket teremt az emberi élet számára, mint amit mi megszoktunk. Itt egy helyi lakos a sivatagban, egy kis skorpió, lehet egy barátságtalan, rideg környezet, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet. Képzeljük el, 40 éven keresztül itt vándorlunk a sivatagban, mint a zsidók. Mi az, ami önökben megfogalmazódik? Mi esne jól? Hazamenni? Tusolni? Nem? Úszni egyet végre valami vízben? Nem? Zöld fát látni? Valami zöldet? Nem. Nem csoda, hogy ezek a népek a zöld fát istenként imádták. Baál mellett ott volt az Asera, és az Aserának a képe az a zöld fa volt. Ezért mondja Isten például Hóseásnál, én vagyok a zöldelő fa. Mert zöldelő fára azt mondták, az egy Isten, az Asera Isten. És azt mondja Isten, nem az Asera a zöldelő fa, én vagyok a zöldelő fa. Mert ha sokat időzik az ember a sivatagban, még a zöld fa is istenként tűnik előtte, annyira közel kerül ugye az ember szívéhez a zöld látványa. A sátorból egy pillantás kifele a sivatagba, és amikor elérkezett a zsidó nép az ígéret földjére, képzeljük, hogy megálltak ugye ott a Nébó hegyénél, és lepillantottak először a Nébó hegyére, amikor tovább mentek az új föld felé, a Kánaán felé. Emlékeznek arra, hogy milyen gyümölcsöket hoztak a kémek? Földről. Szőlőt, amit ketten hoztak egy rúdon. Akkor a szőlőfürt volt. Tehát óriási volt a kontraszt a sivatag és a Kánaán között. Tejjel, mézzel folyó föld. Akkor még nem volt annyira sivatagos, mint most. Ugye felteszik egyesek a kérdés, hogy hát mi történt ugye a Kánaánnal, mert ha valaki járt már Izraelben, láthatja, hogy szinte sivatag az egész térség. Van egy szerző, aki ezzel sokat foglalkozott, és ő az, aki megfogalmazta azt, hogy valószínűleg 70-ben, amikor Jeruzsálemet a rómaiak lerombolták, bosszúból minden fát kivágtak Izraelben, palesztin térségben, és akkor elindult az elsivatagosodás, és ennek a következménye az, hogy ma szinte csak sivatag van abban a térségben, kivéve az oázisokat, mint Jerikó és más városok. De a központja ennek a kánaáni gondolatnak az maga a város volt, Jeruzsálem. De amikor elindultak a zsidók föl Jeruzsálembe, akkor még mindig bennük élt a sivatagnak az élménye, és Jeruzsálem megtestesítette számukra az ígéret földjét, a földet, ahol van víz, ahol van ennivaló bőségesen, ahol biztonságban vagyunk, ahol falak vesznek bennünket körül, ahol ott a király, ahol minden van. És ez volt az otthon. Hogy így éltek a zsidók, és ez az életérzésük volt jellemző rá, a zsidó népre, úgyhogy amikor elindultak fölfelé Jeruzsálembe, minden évben legalább háromszor az átlag zsidó felzarándokolt Jeruzsálembe. És ahogy mentek Jeruzsálembe, akkor fantasztikus öröm töltött el a szívüket, énekeltek Jeruzsálemről, Jeruzsálemben gondolkodtak, ha probléma volt, akkor Jeruzsálemre gondoltak, Jeruzsálembe mentek, ha Istennel akartak találkozni, hova mentek? Jeruzsálembe mentek, ott volt a templom, ha áldozni akartak, hova mentek? Ha bűnt követtek el, hová mentek? Jeruzsálembe, a templomhoz, hogy Istennel találkozzanak. Tehát Jeruzsálem az otthon volt a zsidó ember számára, a legfontosabb helyszín. Nem is csoda, hogy ugye 1946-47-ben ilyen feszültség árán a zsidók készek voltak még háborút is vállalni, hogy visszahódítsák Jeruzsálemet. Úgyhogy Jeruzsálem egy fantasztikus helyszín volt, és ma is a zsidók számára. Ami él, ami nyüzsög, ahol megjelenik minden gazdagság a sivatagi élettel szemben, ahol az ember otthon érzi magát, és ahol az ember egyszerűen dúskálhat sok jóban. Ez a tudásnak, az Isten ismeretének is az otthona. Itt volt a templom, itt voltak a könyvtárak, itt voltak az írástudók, a papok, akik Jeruzsálemben a népet tanították. Ez pedig Dávid városának a romos rész, amit helyreállítottak a régészek. Ezt a városrészt Dávid építette, a legnagyobb királya Jeruzsálemnek, és ez egy rendkívül szent dolog az ő számukra, ugyanis Dávid volt az egyetlen király, amikor valóban békesség és gazdagság volt Izraelben. A többi király az mind valahol picit hűtlenné vált, vagy nagyon is hűtlenné vált az Istenhez, és nem volt olyan áldás az életükön, mint Dávid kora alatt. Nem csoda, hogy visszajárnak a zsidók a templomhoz, a nyugati falhoz imádkozni, hogy felelevenítsék ezt a jeruzsálemi gondolatot, mert Jeruzsálem ma is ugyanazt jelenti a zsidóknak, mint akkor. Ha valaki távol lakott Jeruzsálemtől, távol eső helyeken, azok is, amikor jöttek fel Jeruzsálembe, a távoli helyekről, ahogy zarándokoltak, napokon keresztül utaztak, akkor Jeruzsálemről énekeltek ezek az emberek, hogy milyen szép a város, milyen békesség van a városban, a Shalom városa tulajdonképpen, az a város, ahol az ember teljességre jut. Úgyhogy Jeruzsálem az rengeteget jelentett a zsidóknak, igazából az életük középpontja volt a város. És amikor valahol fogságba kerültek, legyen az asszír fogság, babiloni fogság, akkor mit gondolnak, hogy mi állt a fejükben? Jeruzsálem, az otthon, a város. És akkor is születtek énekek, versek, költemények Jeruzsálemről, a városról. Jeruzsálem az identitás jelentette nekik, az megtalált életet jelentette nekik. Úgyhogy így ma is itt ünneplik a városban a zsidók a hagyományok szerint az ő ünnepeiket, és még mindig próbálják ezt a mítoszt helyreállítani, ezt a Jeruzsálemet, ami minden korban motiválta őket, és célt adott nekik, reménységet adott nekik, az Istennel való találkozás helyszíne volt számukra Jeruzsálem. Nagy szomorúság persze számukra az, hogy a templom hegyen ma nem a zsidó templom áll, hanem két mecset, a Szikla mecset és az El-Aksza mecset állnak itt, mind a kettő művész és szép alkotás, azonban a zsidók számára ugye ez nem az ő templomhegyük most már. Állítólag az Egyesült Államokban ki van faragva az új templom minden köve, és ha meg tudnák szerezni a templomhegyet, napokon belül felépítenék a templomot. Nem tudom, hogy igaz-e, én még nem láttam, de ez mutatja, hogy mit éreznek ők, amikor Jeruzsálemről van szó. A 122. Zsoltár is megfogalmazza azt, amit a zsidó gondol Jeruzsálemről. Ezt a Zsoltárt énekelték. Ajánlom mindenkinek, hogy olvass el otthon a Zsoltárt, és meglátja, hogy mit is érzett a zsidó, amikor Jeruzsálemről volt szó. Miután Jeruzsálemet lerombolták, 70-ben megszűnt a város. Képzeljük, hogy micsoda tragédia volt a zsidók számára. Lerombolták a templomot, felgyújtották a templomot, azt mondják, hogy olyan hőség volt, hogy patakokban folyt le a templom oldalán az arany. Jézus ezt megjövendölte, azt mondta, hogy itt kőkövön nem fog maradni. És valóban igaza lett Jézusnak. Hogyan teljesedett be az, amit Jézus mondott? Valóban nem maradt kőkövön Jeruzsálemben, de miért? Amikor felgyújtották a templomot, a templomnak a faláról, az oldaláról, a tetejéről, ugye az arany, az olvadt arany alá folyt, és hova folyt be az arany? A kövek közé. Mit kellett ahhoz tenni, hogy kiszedjék az aranyat? a köveket elmozdítani. És valóban minden követ kimozdítottak helyükről, pontosan úgy, ahogy Jézus 40 évvel korábban azt előre jelezte. Félelmetes, hogy mit is jelent előre látni a jövőt. Hogy Jézus megmondta, kőkövön nem maradt. A város teljesen elpusztították, a zsidókat kitiltották a térségből, idegen nép felvette birtokba ezt a térséget, elpusztult a város. És ekkor, amikor menekülésre kényszerültek, most már nem csak a zsidók, hanem a keresztények is, akkor keresték azt, hogy hova is tartozunk mi. Mi az, amiről beszéltünk? Jeruzsálemről már nem lehetett beszélni, mert a város nem létezett. És ekkor volt az, hogy János apostol a Pátmos szigetén, tegnap már említettem őt, hogy látomásokat látott, egyszer csak Isten elkezdett neki beszélni az új Jeruzsálemről. Azt mondta neki Isten, hogy nem szűnt meg a város, hanem jön egy újabb, az új Jeruzsálem. És elkezdett beszélni neki a látomásban, ugye az új városról, az új Jeruzsálemről. Vagyis mi volt Istennek a célja ezzel? Igazi reménységet adni ismét az embereknek, keresztényeknek is, meg zsidóknak is, akik elfogadják Jézus Krisztust. Azt olvassuk, hogy ezután láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. Tehát leírja a Jelenések könyve az újjáteremtés menetét, és azt mondja, és én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Hát olyan várost, mint egy mennyasszonyt, akit felékesítettek a férje számára. Én úgy gondolkozok, amikor a mennyasszonyokat nézem, elég sokat esketek, és látom, hogy teljesen fölösleges kiadásba belemennek a fiatal párok. Legtöbb fiatal párnak ugye pénzügyi problémái vannak, igaz ez? Lakást kell venni, autót kell venni, mégis egy teljesen fölösleges kiadásba belemennek. Mennyibe kerül egy mennyasszonyi ruha bérlése? Legalább egy havi fizetés, nem? Legalább egy havi fizetés, de lehet, hogy még 100-150 ezer forint, protekcióval 80 ezer forint, nem? Ha nagyon használt, akkor 55-60, de vagyon a mennyasszonyi ruha bérlése. Hány órát hordja a mennyasszonyi ruhát? 4-5 óra, 6 óra, én kiszámoltam, hogy legjobb esetben is legalább 8000 forintos órabérben hordja a ruhát. Nem? Teljesen fölösleges kidobás, nem? Mennyasszonyi ruhát venni. Igaz ez? Igaz ez? Ne. Érdekes, mindenhol azt mondják, hogy nem. Hát miért nem? Mennyasszony úgy a jó, hogyha szép, ugye? És semmit nem spórolnak, nem kímélik magukat. Így volt az én feleségem is. Ott a Gyöngyösön volt az esküvőnk, és hát én ismertem az egyik kölcsönzőt. Nagyon jóban voltam a kölcsönzőgy, és azt mondta, hogy Laci, ha te megnősülsz, jöhetsz és választhattok az összes ruha közül. Ingyen. Elmentünk, kiválasztottuk, feleségemnek mondtam, hogy akkor így lehet spórolni. Tényleg szép ruhát választhatott, azonban összedugták a fejüket anyósommal, és azt mondták, hogy ez így nem jó van. Milyen dolog, hogy a leendő fél látja előre a ruhát, és ő biztosítja, és ez így nem jó. Elmentek egy másik városba, kerestek egy szebb ruhát, egy jobb ruhát, és azt mondták, majd meglátod akkor, hogyha eljön az ideje. Hát minden mennyasszonyban ott van az, hogy akkor olyan legyen, amilyen ő szeretne lenni, nem? A legtöbbet hozza ki magából. És érdekes, azt mondja Isten, hogy olyan lesz ez a város, mint a felékesített mennyasszony. Vagyis valami fantasztikusat megpróbál az Isten átadni az embernek. Valamit, ami motiválja az embert, ami vonzza az embert, ami reményt ad. És pont ez Isten célja. Mert jól tudja az Isten, hogy reménység nélkül nincs élet. Mindig kell valami reménység, ami hajt bennünket, ami motivál bennünket. Ugye beszéltem már többször itt a reménységről, de azt elmondhatom, hogy ha betegek vagyunk és elmegyünk az orvoshoz, mi az, ami űz bennünket az orvoshoz? A remény, hogy kapunk valami gyógyszert, ami meggyógyít. Nem így van? Hogyha akármit teszünk, és mindig remélünk, hogy valami a végén az ott lesz a mi számunkra. Tehát a reményre szükség van. Utoljára a remény hal meg. Ismerik a mondást, nem? Miért a remény hal meg utoljára? Amíg van remény, addig az ember dolgozik, addig az ember él, addig halad előre. És ha nincs remény, akkor olyan üres minden. Akkor üressé vált az ember élete. És Jeruzsálem üzenete a remény üzenete. Az új Jeruzsálem üzenete pedig a maradandó remény üzenete. Isten olyan Jeruzsálemet mutat itt az embereknek, nekünk is, a keresztényeknek, amit nem lehet lerombolni római hadsereggel, ami több. És bemutatja ezt a várost. Azt mondja, új Jeruzsálemet maga Isten építi, ami olyan lesz, mint egy felékesített város, mint egy mennyasszony, amit felékesítettek. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondja az égből, íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakik. Tehát maga Isten is hova fog költözni? Jeruzsálembe. Ott fog sátorozni. Egy nagyon szép ige a görög nyelvben, ami azt jelenti, hogy együtt sátorozunk. Ez a vándorlás korából származik ez az együtt sátorozás, hogy egymás mellé verjük fel a sátrat. Akkor tinédzser voltam, nagyon sokat mentünk kirándulni, együtt sátoroztunk a barátainkkal, de mindig úgy sátoroztunk, hogy közel legyen a sátor egymáshoz. És azt mondja Isten, én úgy akarok sátorozni, lakni, hogy közel legyek hozzátok. Hozok egy várost, és az én sátramat ott állítom fel. Ez azt üzenne, hogy Isten nem lesz többé sohasem messze az embertől, hiszen közel lesz az emberhez az Isten. Elmondja azt is Jelenések könyvében János, hogy milyen lesz a város. Kíváncsiak rá, hogy milyen, mekkora, hogy néz ki? Nagyon izgalmas kérdés. És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége, és megméri a várost és a veszővel 12 000 futamatnyira, annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő. És megméri annak kőfalát 144 singre, embermértékével, azaz angyaléval. Tehát a városnak a szélessége és hosszúsága 12 000 futamat lesz. Tudják, hogy az mennyi? Nem, mit satszolnak? Ennek a városnak a mérete, maga a jelkép is, az elmondja nekünk, hogy Isten hány embert vár oda, ugye? Ha azt mondaná, hogy 120 méter x 120 méter, akkor birokra kell kelni, mert kevés a hely. Yeah. De itt a mértékegységet, ha lefordítom magyarra, az 2400 kilométer x 2400 kilométer. Ez a mértékegység. 2400 kilométer az egyik oldala, 2400 kilométer a másik oldala. És a magassága ugyanannyi. Tehát 2400 kilométer, ezzel a kocka alak, az a tökéletességet jelentette abban a korban. Ugye a négyzet, vagy a kocka. És ezzel próbálja meg kifejezni azt, hogy milyen nagy lesz az a város. Sok ember kapott helyet? Nagyon sok. Nem csak 144 000, azt mondja a Biblia, hogy megszámolhatatlan sokaság. Jézus azt is mondja, hogy itt ő épít mindenkinek egy házat. Azt mondja Jézus János 14-ben, az első három versben, hogy elmegyek és helyet készítek néktek, és amikor kész van, eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Megmérte annak kőfalát 144 singre, tehát a kőfalnak a magassága, 144 sing, az milyen magas? 70 méter durván a kőfalnak a magassága. Tehát a város méreteihez képest elenyésző a kőfal magassága. Azt is leírja, hogy miből lesz a kőfal. Ugye különféle átlátszó égkövekből lesz a kőfal, ami azt jelenti, hogy városfala áttetsző lesz. Ennek is megvan a saját funkciója, de arról most ma este nem tudok sokat beszélni, csak annyit mondok, hogy lesz egy olyan momentum, hogy azok is, akik nem kerülnek be a városba, az átlátszó falakon keresztül bepillanthatnak a városba. Azonban ez szomorú pillantás lesz, ugye? Szomorú, amikor valaki kint reked a városból, de benézhet a városba még utoljára. Isten ilyen várost épít, ahol elmondja azt, hogy ez egy olyan konkrét ígéret, amire lehet számítani, ami a reménynek igazi alapot adhat. A Jelenések könyve elmondja, hogy a menny egy valóságos hely, ez a város egy valóságos város lesz. A méretek lehet, hogy szimbolikusak, azonban az ígéret az nagyon is konkrét. Honnan tudjuk, hogy ez valóságos? Azt olvasok Ésaiás 65. fejezetében, mert íme új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. Ha a régi elmúlik, és a helyére új jön, akkor ez valóságos vagy jelképes? Ez valóságos kell, hogy legyen. Te egy valóságos helyet akar készíteni az Isten. Ő gondoskodik egy valóságos új helyről. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Tehát nem egy szellemvilágot akar felépíteni, valami elvont valamit, amit titkos utakon kell megközelíteni, hanem egy igazi valóságosat, mert az elsőt azt, mit csinál az elsővel Isten? Teljesen eltörli, megszűnik. Tehát nem kell keresni majd, hogy hol lesz, hanem azt láthatja mindenki, hogy ez egy valós hely lesz, ahol teljesen máshogy lesz az élet, mint ahogyan itt a Földön volt. Azt olvassuk Tesztronika első levelében, mert maga az Úr riadóval, arkangyal szólatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Mikor lesz láthatóvá mindez az emberek számára? Jézus eljövetelekor, amikor másodszor, másod ízben Jézus Krisztus visszatér a földre. És azt mondja, hogy ekkor a visszatérés, akkor rendkívüli események fognak történni. Megtörténik a halottak feltámadása. Fel tudja Isten támasztani a halottakat? Honnan tudjuk, hogy fel tudja? Azért, mert amikor itt járt a földön, támasztott fel halottakat? Igen. Azért tette ezt, hogy elhiggyék, hogy ezt meg tudja cselekedni. Halottak feltámadása kulcsfontosságú Isten számára. Azért, mert szereti az embert. Most délután 5 órától beszéltünk arról is, hogy hogyan szereti az embert. Emlékszik rá valaki? Milyen szeretettel? Örökkévaló. Nem csak halálig tartó, mint ahogy mi mondjuk, ugye, esketéskor, holtomig, holtodig, és utána? Meg lehet néha kérdezni, és na is a feltámadás után? Nem. Isten azt mondja, hogy örökkévaló szeretettel szeretlek téged. Ami nem ér véget a halál pillanatában. Az azt jelenti, hogy Isten elbúcsúzik attól, aki a sírba tér, de már számolja a napokat, hogy mikor találkozunk újra. És ő jól tudja a napokat. Jól tudja az órát, a percet. Mikor fog ismét találkozni. Csak úgy, mint ahogy önök is számolják, hogyha valakivel találkozni szeretnének. Hosszabb útra indulok, akkor a gyerekeim mindig számolják a napokat. Néha az órákat is. Mikor jön vissza apa? Számolják, és amikor megyek haza, akkor nagy az öröm, mert ünnepeljük azt, hogy ismét találkozunk. Ilyen az Isten is. Örökkévaló szeretettel szeret bennünket, és visszatér, hogy találkozzon velünk. Ez egy valós esemény. És ami az élőkkel történik, azt is leírja itt Pál apostol, és mi elváltozunk, mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Tehát átalakítja az élőket is, azért, mert azt mondja, abba az újvárosba semmi romlandó nem léphet be. Megtisztítja Isten az emberi természetet, a fizikai állapotunkat is, hogy semmi romlandó ne lépjen be oda. Ezt mondja a Jelenések könyvén keresztül Isten. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elé a levegőbe is ekképpen mindenkor az Úrral leszünk, mondja Pál apostol. Tehát megtörténik a halottak feltámadása, megtörténik az emberi test átalakulása. Most egyesek azt mondják, hogy utána egy ilyen szellemi test lesz csak, tehát nem lesz valós test, nem lesz látható, ilyen szellemvilágban élünk. Hát nézzük meg, hogy milyen lesz ez a halhatatlan test. Azért lesz majd halhatatlan, mert nincs, ami megromoljon, vagy másért. De erről is beszél a Biblia. Azt mondja a Biblia, mert a mi országunk a mennyekben van, honnan a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, ki elváltoztatja mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Tehát a feltámadás utáni testéhez. Hát milyen volt Jézus teste a feltámadás után? Valós volt, vagy pedig szellem? Meg lehetett fogni? Honnan tudjuk, hogy meg lehetett fogni? Azt mondja Tamásnak, gyere ide, fogd meg, tedd ide a te kezedet. Evett Jézus utána? Mit evett? Még a menüt is tudjuk. Halat, ugye? És azt is mondta, hogy amikor ismét találkozunk, az én atyámnak országában, akkor ismét mit fogunk tenni? Együtt teszünk az első vacsorán. Volt az utolsó vacsora, és lesz majd az első vacsora. Tehát arra utal Jézus, hogy ez egy konkrét, valós létezés lesz a Biblia szerint. Egy olyan lét, ami más talán, mint a mostani, mivel nem romlandó dolgokból áll, azonban lehet látni, hogy konkrét testünk lesz. Azt is elmondja a Biblia itt Ésaiás 11. fejezetében, hogy és a páduc a kecskefiúval fekszik, nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lesz az Úr, a föld az Úr ismeretével. Tehát a vadállatok nem lesznek ártalmasak, valahol átalakul teljesen a föld. Isten békességet teremt a földön, átalakítja a természetet, és azt is látjuk, hogy mi is valós lényként valós tevékenységet fogunk végezni. Hát honnan tudjuk ezt? A Biblia ezt is leírja, Ésaiás 65. fejezetében házakat építenek és bennük lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, és kezeik munkáját elhasználják választottaim. Milyen jó ígéret. Nem úgy építenek, hogy... Vagyis nem lesz olyan könyves, aki másnak dolgozik. Ja. Ha valaki építkezni akar, mit kell tenni? Hát munkához kell látni, de azt hiszem öröm lesz az építkezés. De lesz valós tevékenység, fizikai tevékenység, egyértelmű ez ebből? Ez valós fizikai tevékenység. Tehát a Biblia nagyon sok helyen hangsúlyozza, hogy ez egy konkrét ígérete az Istennek, amivel belé lehet kapaszkodni bármilyen élethelyzetben. És ez rendkívül fontos a mi számunkra. Nem fáradnak hiába nem nemzenek a korai halálnak, mondja a Biblia, mivel az Úr áldottainak magva ők és ivadékaik velük megmaradnak. Nem lesz halál sem. Tehát Isten egy olyan világot teremt, ami más, mint a mostani, és azt is olvassuk, és lesz, hogy hónapról hónapra és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni, szól az Úr. Lesz ott találkozás, lesz ismét közösségi alkalom, mint ez is, össze tudunk jönni, beszélgetni. Én, ha házat építek, biztos építek egy előadótermet is belé, meg lehet, hogy lesz egy nagy vacsorázó terem is majd, és örömmel látok mindenkit ott is majd, de ott az előadást nem én fogom tartani. Én ott csak kérdezni fogok, elég sok kérdésem van, amit Istennek szeretnék feltenni. De egy olyan élet lesz ott, ami teljesen más. Most én feltenném a kérdést, hogy ki miről álmodik ma? Milyen álmaik vannak? Milyen céljaik vannak? Meddig tart az? És most még egy kérdést hagyd tegyek fel. Próbálják megfogalmazni, milyen céljaik vannak. Lehet az házépítés, lehet az karrier, család, gyermek, stb. Most képzeljük el a következőt, hogy vannak álmaink, amelyek motiválnak bennünket, reményt adnak. Mi lesz 5 év múlva? Azokból az álmokból. Van, ami megmarad, van, ami eltűnik. Mi lesz 50 év múlva az álmok? Mi az, ami megmarad? Ez csak 50 év. Mi az, ami megmarad? Hát szembesülünk azzal, hogy ez az emberi lét valahol kifut, nem? Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy abban a pillanatban, amikor megszülettünk, elkezdődik a haldoklás. Az ember menetelés a halál felé. Mindaz, amink van, amivel bírunk, az egyszerűen megsemmisülhet. Azaz elmúlás felé halad. Egy kivételével. Az, amit az Isten kínál fel az embernek. Egyetlen egy alapkérdés van. Elhiszem, vagy nem hiszem? Ezért mondja a Biblia, a hit mindennek a kulcsa. Könnyen játszunk az élettel addig, amíg nincs tétje, nem? De amikor van tétje az életnek. Emlékszem, amikor a fiammal voltunk, és a kislányommal Norvégiában, ott, ahol síkterepen vagyunk, ott olyan jó játszani, a gyerekekkel futkározunk, hogy mentünk fel a hegyekbe, megjelentek a szakadékok, akár 100 méteres szakadék is, hogy sétáltam a két gyermekemmel, mit gondolnak? Kézen fogva. És a végén én is azt néztem, hogy én hol tudok kapaszkodni. De hol a kapaszkodó az életben? Akkor, amikor kicsúszik alólunk a talaj. Akkor, amikor elindulunk a lejtőn lefelé. Akkor, amikor szembesülünk azzal, amit nem tudunk megváltoztatni. Egyetlen egy kapaszkodó van csak. Az, amit Isten felkínál. És pont ezért beszél a Biblia az Új Jeruzsálemről. Pont ezért ez a rengeteg ígéret a Bibliában. Mondhatjuk, hogy elvont, mondhatjuk, hogy kicsit idegen, kicsit furcsa, de egyet tudunk, jobbat senki nem kínált. Isten azért adta, hogy legyen, mibe kapaszkodnunk. És van egy fantasztikus ígéret is még, amire már utaltam, de szeretném, hogyha most együtt elkezdenénk egy picit álmodni. Nagyon jó dolog álmodni, úgy reményteljesen álmodni. Jézus, amikor elköszön a tanítványaitól, azt mondja Jézus, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Én most elmegyek, de helyet készítek néktek, és amikor visszajövök, akkor magamhoz veszlek titeket. És amikor Jézus magához vesz bennünket, akkor már kell, hogy legyen hely, ugye? Mert ő előre elkészítette. Jézus mennyire szereti az embert? Azt olvassuk, örökkévaló szeretettel, végtelenül szereti az embert. Amikor kiköltöztünk most Németországba, úgy csináltuk, hogy gyerekeket egy picit hátrahagytuk, megterveztük az új lakást, megrendeltük a színeket, milyen színű legyen a szoba, megterveztük a bútorokat, hogy amikor kimegyünk, a gyerekek a lehető legotthonosabban érezzék magukat. És amikor kiköltöztünk, a gyerekeknek nagyon tetszett az új hely. Azt mondták, ez fantasztikus, ez szép. Szép szobák, szép bútorok, szép a festés. A lányomnak narancssárga a szobája, a fiamnak zöld a szobája. Amilyet szeretnek. Tudjuk, hogy mit szeretnek a gyerekek. És már is otthon érezték magukat. Most képzeljük el, amikor Jézus akar bennünket egy új otthonba vinni. Hát milyen helyet készít nekünk? El tudják azt képzelni? Néha sétálunk a városban, lehet, hogy felmegyünk a Rózsadombra, és látunk szép házakat. Láttak már olyan házat, ahol megdobbant a szívük, hogy hú, ez én stílusom. Képzeljük, hogy Jézus előkészíti a helyet számunkra, és akkor visz bennünket az új Jeruzsálembe. És hogy elindulunk a Jeruzsálem utcáin 2400 kilométer, csak ha egyenesen megyünk, van bőven idő, hogy sétáljunk, ugye? a városban. Nem lesz probléma, mert azt olvassuk, hogy futnak, és nem lankadnak el, járnak, és nem fáradnak. Nem probléma. 2400 kilométerre. A Biblia szerint más dimenzió lesz. És elindulunk a városban. Tehát, hogy haladunk előre, egy szép térhez érkezünk ki, ahol látjuk, hogy ez itt a reformátorok tere. És akkor szétnézünk, itt a Luther háza, Calvin háza, és nézzük, hogy milyen gótikus stílus, milyen... Mert Luther olyat szeretett, ugye? Akkor Calvinnak már más. És hogy megyünk tovább, modernebb városrészek lesznek, régebbi stílusú városrészek. Nekem biztos másfajta házam lesz, mint Mózesnek. Lehet, hogy Mózesnek sátor lesz ott. Mert nem tudjuk, milyen lesz. De egy biztos, hogy Isten mindent úgy alkot meg, hogy amikor odaérünk, akkor valami megmozdul bennünk. Hogy ez nekem nagyon tetszik. És hogy megyünk a városban, egyszer csak meglátunk egy házat. A színe nagyon tetszik. A bejárata, a formája, a növények nagyon tetszenek. Vannak növények, amiket szeretnek? Biztos. És azok lesznek ott. Az egész úgy van elkészítve. Hogy az nagyon, a többi is tetszik, nagyon, de ez különleges. És oda lépünk a ház bejáratához, és ott egy névtábla. És mi lepődünk meg? Az, ami a legjobban tetszik, ott áll a nevem előre. Önöknek lesz ott névtáblájuk? Szeretnének névtáblát ott? Igen? Biztos? Biztos, ki az, aki szeretne névtáblás háladot, saját háladot? Ha igaz, én azt mondom, nincs nagyobb veszteség, mint lemaradni arról. Két embercsoport lesz ott, egyik kívülről kukucskál be az átlátszó falon át, és nézi a várost. És akkor rádöbben, eddig ezt csak gúnyoltuk, csúfoltuk, azt hittük, hogy az egész csak mese. És akkor rádöbbennek, hogy ez valóság. Másik pedig bent van, és azt mondják, hogy eddig még csak hittük, kicsit bizonytalanul, reméltük, hogy igaz, de milyen jó, hogy rábíztuk magunkat. Két embercsoport lesz, én azt kívánom, hogy mindannyian jó döntést tudjunk hozni. Isten motiválni akar bennünket, reményt adni. Elég vonzó a remény? Jó lenne, igaz lenne? Ha megszavaznánk, mit szavaznának? Legyen igaz, vagy ne legyen igaz? Nem? Azt mondja, legyen igaz, mert jobbat ennél nem tudunk adni. Én szeretném ezt megköszönni Istennek, hogy ilyen reményt akar nekünk adni, és hajtsuk meg a fejünket egy rövid imádságra. Istenünk, köszönjük, hogy Te olyan világot mutatsz meg nekünk, ami teljesen új a mi számunkra. Ezt a földet nem tudjuk elhagyni, néha felnézünk az égre, csodálkozunk, hogy mi is van a csillagok mögött, kíváncsiak vagyunk rá, de nem tudunk oda eljutni. Jánoson keresztül bepillantást engedtél egy új világba. Köszönjük ezt neked. És azt kívánjuk a szívünk mélyén, hogy ez igaz legyen. Köszönjük, hogy Jézus, amikor lejött a földre, ő maga volt a záloga annak, hogy ez igaz. Így most az a mi kérésünk, hogy segíts, hogy ezt el is tudjuk hinni. Hogy elindulunk kifelé, akkor ha ezt a szót meghalljuk, hogy Jeruzsálem, eszünkbe jusson valami, amit Te ígértél meg, amire Te garanciát vállaltál. És akármilyen nehéz helyzetbe kerülünk, legyen az betegség, nehézség, vagy a munka, vagy teher, vagy bármi, ami bennünket aggaszt. Mindig fel tudjunk tekinteni erre a városra. Úgy, mint a zsidók Jeruzsálemre tekintettek. Mi is, amikor erre gondolunk, erre a városra, akkor úgy tudjunk énekelni, mint ők énekeltek. És addulunk, hogy ez a reménység betöltse mi szívünket. Mert jó tudni, hogy ez egy biztos otthon, amit Te felkínálsz nekünk. És ad, hogy senki se hiányozzon majd onnan. Amen. Számomra nagy öröm volt az, hogy együtt dolgoztunk. Itt 9 estén keresztül. Még egy utolsó esély arra, hogyha van valakinek kérdése, akkor nyugodtan felteheti, akár a mai estével kapcsolatosan, akár visszatekintve más kérdés, nem tudom, hogy van-e valakiben ott egy szó, tessék nyugodtan. Még nem vagyok professzor, bár ez a fogalom ez nagyon csúszamlós, tehát Amerikában valaki már iskolában, középiskolában tanít, már az is professzor. Nálunk az, aki habilitált, az a professzor. Bibliát bár igyekszem tanulmányozni, meg olvasom, meg az eredeti nyelvet is kuratom, de én azt mondom, hogy minden nap felfedezek újat. És ez egy olyan mélység, ami egyszerűen gigantikus, tehát azt tudom mondani, hogy amikor összeülünk és beszélgetünk, teszem fel akár ugyanarról a Biblia szövegről többen, rádöbbenünk, hogy mindenki más kincset talál benne. És mindegyik jó, és mindegyik fantasztikus. Úgyhogy a Bibliának a mélysége nagyon nagy. Nekem lennének teológiai kérdéseim is, engem nagyon érdekel a természet működése. Én racionalista voltam, tehát én használom az eszemet, logikámat, ugye férfiak amúgy is ilyenek, nem? Felteszik a miért kérdéseket, én nagyon sok ilyen kérdést tennék fel az Istennek. Egyrészt a teremtéssel kapcsolatosan, másrészt azért nagyon sok teológiai kérdést is feltennék az Istennek. Nem mondanék róla példát, mert nem akarom, hogy az én kérdéseim meggondolkozzanak. Mert ha visszafordítják a kérdést, nem tudom megválaszolni a kérdéseket. Úgyhogy... Tehát vannak olyan kérdések is, amiket én sem tudok megválaszolni, amelyek kérdések. Egyébként, ami talán kérdés lehet mindannyiunk számára, az maga Jézus Krisztus, hogy Isten ember egyszerre, hogy volt az, hogy az Isten ember élet, magyarázza meg valaki. Tehát egy olyan terület a teológiában, amit nehéz felfogni. Ez az Új Jeruzsálem kérdés, ez a hitremény kérdése is nagyon sok embert foglalkoztat. Úgyhogy talán annyit tudnék erről most mondani, jó? Tehát van-e más kérdés, megjegyzés? Hát a kivonulásra nézve két álláspontot képviselnek teológusok. Az egyik a korai, a másik a késői kivonulás. Tehát a 14.-15. századra tehető Krisztus előtt a korai időpont és a 13. század környékére a későbbi időpont. Szerintem valószínűbb a korai. Tehát a biblikus kronológiának, a Királyok első könyve 6. fejezetének azt felel meg, ami a templom építéshez viszonyítja ugye a kivonulás időpontját, vagy fordítva. A templom építése maga ugye Salamon korában történt, ami a 10. századra tehető, tehát Dávid után Salamon, tehát 1000 körül Jézus Krisztus előtti időszámítás szerint. Úgyhogy nagyon szívesen, tehát 900 és 1000 között. Tehát akkor nem Jeruzsálemre gondoltak, hanem a hazára gondoltak, ugye a Kánaánra gondoltak, és később Jeruzsálem magának a Kánaánnak a képévé alakult át, tehát a Kánaán az Jeruzsálemet jelentette után, vagy Jeruzsálemben fogalmazódott meg, a hely, ahol Istennel találkozik az ember. Igen. De hát Kánaán, tejjel és mézzel folyó föld, amit mi is szeretnénk, gyerekként gondolkoztam, hogy tej és méz folyt, azért az is sok egy idő után, nem? Isten miért nem engedte meg Mózesnek, hogy belépjen az ígéret földjére, csak meglátta azt a Nébó hegyéről? Van is egy jó pár képem róla, de most nincs betöltve. Ha érdekli önöket, lehet, hogy meg is tudnám kell. Nébó hegyét, ahol megállt Mózes. Ugye egy nagyon, nagyon különös történet ez, mert amikor odaérkezik Izrael népe Mózes vezetésével az ígéret földjéhez, akkor Mózes alig várja, hogy ő is belépjen. Képzeljük, hogy Mózes nem 40 évet volt a sivatagban, hanem mennyit? 80-at. Tehát menekült Egyiptomból, és utána pedig 40 év elteltével, amikor megöregedett, akkor Isten elhívja, hogy hát menjél vissza Egyiptom, és hozd ki a népet. 80 év a sivatagban, és alig várta, hogy belépjen a Kánaán földjére. És amikor odaérnek a Kánaán határához, akkor azt mondja Isten Mózesnek, hogy menj fel az Abarim hegységbe, a Nébó hegyére, nézd meg az ígéret földjét, a Kánaánt, és hallj meg a hegyen. És Mózes lázadt ez ellen. Tudjuk, jó, a Biblia leír, hogy tiltakozott, tehát ő ott házat, otthont akart, ott és olyan megrendítő volt számára, és visszament a néphez, és vívódott, ugye, hogy most ez nem igazságos, hát úgy érezte. És mi volt Mózes bűne? A sziklán, és mi volt ott a bűn? Ennek is ugye, hadd mondjam el a háttér történetét ennek, Mózes 40 évig a pusztában volt. És ebben a pusztaságban, akár Sínai, meg az Edom hegységeiben, ugye a pásztorok azok ritkán tudták ugye a folyó forráshoz vinni a nyájat. És volt egy sajátos módja annak, hogy a nyájnak vizet keressenek. Ugye a sziklás vidéken, ha esett az eső, akkor az esővíz mindig lefelé a repedésekbe eltűnt. És ott elég sok víz, több száz liter víz is fel tudott halmozódni. És mentek a bottal ezek a pásztorok, és kopogtották a sziklát. Akkor vizet kerestek. És amikor hallották a hangján, hogy ott víz van, akkor mit csinált a pásztor? Nagyot ráhúzott, megrepett a szikla, és víz jött ki a sziklából. Ugye? Ezt a pásztorok ismerték, egy ismert fogás volt. És amikor egyszer Izrael szomjas volt, akkor azt mondta Isten Mózesnek, hogy menj oda a sziklához, és mit csinálja Mózes? Szólj a sziklának, és majd víz fog fakadni. És Mózes odament, és fogta a botot, és pásztor hagyomány szerint mit csinált? Ráhúzott a sziklára. És onnantól kezdve az emberek azt mondják, hogy ezt a trükköt már ismerjük. Nem, ez nem biztos, hogy Istentől van. Megfosztotta Istent a dicsőségtől, és hogy önmagát kinyilatkoztassa. Azon a ponton teljesen. Azért, mert ő a szokásos pásztori hagyomány szerint járt el. És a nép azt mondja, hogy ez olyan trükk, amit már ismerünk, ezt láttuk már máskor is. Ugye? És nem is gondoltak arra, hogy ez most Istentől származik. Isten ezt rótta fel neki, mert nagyon sok embert megfosztotta a hitre jutás lehetőségétől akkor. Ez mutatja, hogy vezetőknek milyen óriási felelősségük van. Nagy bűn volt, mert azt tudjuk, hogy a zsidók közül nagyon sokan hitetlenek voltak, és úgy látszik, ennek olyan hatása volt a népre, amit Isten nagyon komolyan büntetett. Azonban Mózes nem maradt kín az ígéret földjéről. Júdás beszél róla az ő levelében, hogy Mózes teste fölött megállt, ugye, Michael, és hát a történet nem mondja, de abból a történet, hogy mi történt, ott csak az, hogy vitatkozott Sátánnal, az ördöggel. Viszont maga a tény, hogy a megdicsülés hegyén Mózes megjelent, arra utal, hogy Mózes feltámadott utána, halála után, és egy jobb Kánaánba ment be. Egy jobb ígéret földjére ment be. Úgyhogy Mózes még jó járt. Egyébként ennél a témánál mindig a fülembe cseng egy diákomnak a prédikációja, Afrika, Tanzániában. Képzelnek egy ágról szakadt szegény diákot, aki erről beszél. És akkor úgy a fülemben cseng a mai napig, amikor mondja, hogy a kollégáinak volt a 100-150 diák tanári kar együtt, és erről beszélt, és azt mondja, hogy mi a te otthonod? Azt mondja, az a timba ház, a faház, amit te építesz magadnak. És képzeljék, hogy Afrikában milyen a faház. Nem olyan finoman illesztek, mint itt, hanem ilyen széldeszka-szerűségű anyagból összeeszkábált, sárral betapasztják egy picit, ennyi a ház. Azt mondja, az a te otthonod? Mondta így a többieknek. Azt mondja, a szú megeszi, a férgek átjárják, kifújja a sarat a szél, szóval ez a te otthonod? Szóval ez a föld élet? És akkor rávilágított arra, amit Mózes is ott megfogalmaz, de Mózes indul fölfelé a Nébó hegyére. És a szívében ott ez a vívódás, az a nehézség. Majd megáll, és egy olyan mondatot mond, ami az egyik legszebb mondata, nem csak Mózesnek, hanem talán az Ószövetségnek is, visszafordul, és azt mondja, hogy hajlék az örökkévaló Isten. Mondja, nem az a ház a hajlékod, ahol laksz, amit 5 év múlva renoválni kell úgyis. Meg érték csökken, meg a jelzálog miatt elértéktelenik, meg a bankok elveszik, meg minden, ismerjük a problémát. Nem az az otthon, hanem az örökkévaló Isten az otthon, mondja ugye Mózes a népnek is. Ez egy fantasztikus dolgot fogalmaz meg, hogy tényleg az ember nem a házban van otthon, hanem az Istenben van otthon. Ezt fogalmazza meg Mózes. Tehát ő megtanulta a leckét, ahogy ment fel a Nébó hegyére, és rádöbbent arra, hogy ne abban reménykedjek, amit én építek magamnak, ugye zöldelő fák között, hanem majd amit az Isten ad, Isten az otthon. És ez igazából meg is tapasztalt, ezt láttam misszionárusok életéből, akik kimentek különféle messzi tájakra, ott álltam a sírjuknál, ismertem a történetüket, és olyan megindító volt azt látni, hogy Európából, amikor az első misszionárusok kimentek Afrikába, akkor úgy köszöntek el a családtól, viszont látásra a mennyben. És volt olyan év, például 1937-ben a misszionárusok fele az első évben meghalt, egy éven belül meghalt. Több mint 100 misszionárus ment ki, és durván a fele meghalt, több mint a fele meghalt. Az első éve malária, tífusz, sárgaláz, kigyomorás, betegség, baleset, minden. De se orvos, se kórház, se semmi. De ott élt bennük ez a reménység, hogy otthon vagyunk az Istenben. Elég csak Livingstone-ra gondolni, nem? Egy hatalmas kutató volt, felfedezés, misszionáris. Ott a ház a Zanzibárban, ugye ő is az, hajtotta valami Afrika szeretet és az Istenbe vetett hit. Ott halt meg Livingstone, ugye Afrikában. Ugye a fa alatt, ahol meghalt, ugye ott a benszülöttek tudták, hogy a testét vissza akarják majd vinni Angliába Livingstone-nak, és felmetszették a mellkasát, kivették a szívét, elültették a fa alá, azt mondták, hogy ez a szív Afrikáért dobogott, ez maradjon itt. A fából később keresztet ácsoltak, a Zanzibárban ott van elhelyezve az a kereszt, ahol a rabszolgakereskedés központja volt, a rabszolgapiac. Ott egy templomot építettek, egy nagyon szép templomot, ott van a világ legfájdalmasabb 5 métere, ugye? Egy fához kikötötték a rabszolgákat, korbácsolták, és nézték, hogy meddig bírja. És amikor nem bírta, amikor látszott, hogy milyen erős a rabszolga, átvitték 5 méterre odébb az asztalhoz, alkuttak az árára a rabszolgának. Ugye? És ebben a templomban van kitéve Livingstone keresztje, ugye, annak a szívnek az emlékére, ami Afrikáért dobogott. És néha úgy felteszem a kérdést, hogy mai ember szíve miért dobog? Ha oda tennék, amiért dobog, hova tennék? Becsuknák a notebookba, vagy beraknák a pénztárcába, benyomnák az LCD TV-be, vagy hova tennék, nem? Úgy járnánk lehet, mint az Amerikában a telepesek jártak. Ugye az indiánok mindig figyelték, hogy mi az, amit szeretnek a telepesek, vagy az emberek, és amikor eltemettek egy embert, mindig azt rakták a fej alá, ami a legkedvesebb tárgya volt az embernek, és hát mit raktak a legtöbb telepes fej alá? Viszkis üveget. Köszönöm szépen a kérdést, rövid kérdés, hosszú válasz. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, Isten áldja meg Önöket, és remélem, hogy majd a közeljövőben találkozunk. Köszönöm szépen!